Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja. Ezúttal arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan épül fel a hazai ESG ökoszisztéma. A vendégem a témában Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm én is hallgatókat.
A beszélgetésünk apropója pedig az, hogy április 18-án volt a Magyar ESG találkozási pont elnevezésű konferencia a hazai ESG törvény bevezetése kapcsán. Milyen volt ez a konferencia, mi volt a célja, Balázs?
A konferenciának a célja, mint ahogy az elnevezése is mutatja, az volt, hogy egy helyen gyűjjön össze a magyar ESG szakma krémje, ha mondhatom így, mind a szakpolitikai, szabályozói oldal képviselői, a finanszírozói oldal képviselői, a vállalatok, tanácsadók, képzők, illetve a téma iránt úgy általában érdeklődők. Ez sikerült is, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy valóban a magyar ESG találkozási pontot szerveztük.
Milyen volt egyébként a konferencia fogadtatása? Ugye az ESG törvénnyel kapcsolatban is ugye nagyon sok érdeklődés van, és azt feltételezem, hogy azért a szakmai közeg is felbuzdult ezen, és nyitott volt az információkra.
Ez abszolút így van. Büszkén mondhatom, hogy hatalmas volt az érdeklődés. Nyilván itt maga az ESG törvény is egy viszonylag új jelenség Magyarországon, illetve nyilvánvalóan minden érdeklődő várja a részletszabályokat, úgyhogy hatalmas volt az érdeklődés. Beszélgetve a konferencia után a megjelent szakértőkkel azt láttam, hogy talán mindenkinek tudtunk valami újat mondani.
Volt-e olyan európai modell, amihez hasonlítható a magyar ESG szabályozás struktúrája?
Nyilvánvalóan a magyar ESG törvényt számos nemzetközi példa inspirálhatta. Egyrésztről ugye van egy uniós szabályozás, itt mind a fenntartható vállalati beszámolási irányelv, mind ugye a még készülőben lévő beszállítói láncok átvilágítását célzó jogszabálycsomag. Tehát nyilvánvalóan itt van egy uniós jogharmonizációs feladat, illetve azért az is látszik, hogy már számos olyan, mondjuk itt tagállami példa van, vagy egyes országok példái, amelyek azt gondolom, hogy hasonlóak bizonyos tekintetben. Itt nyilvánvalóan a német beszállítói lánc törvényt érdemes kiemelni, de hasonló egyébként van az Egyesült Királyságban is. Tehát valóban több ilyen példa van, de azért én azt gondolom, hogy Magyarország ezzel az ESG törvénnyel abszolút az élmezőnyébe törekszik a fenntarthatósági célú kezdeményezéseknek. Már csak azért is, és azt gondolom, hogy ez talán az egyik legnagyobb értéke a magyar ESG törvénynek, hogy kellő felkészülési időt és szakmai segítséget biztosítson a magyar vállalkozásoknak. Ez pedig azért kulcsfontosságú, mert jól láthatóan a fenntartható vállalati működés, a zöld átállás napjaink egyik meghatározó versenyképességi kérdésévé vált. Ott pedig nagyon nem mindegy, hogy mennyi ideje van felkészülni egy-egy gazdasági szereplőnek, illetve hogy itt milyen szakértői segítséget tud igénybe venni, egyáltalán mennyire segítő hozzáállással találkozik, akár állami, akár szakértői oldalon.
Egyébként az ESG törvényben, ahogy kijött, már egyből volt is egy módosítás, és ennek pontosan az a célja, hogy ne egy bürokratikus dokumentum átadó hely legyen, hanem tényleg a gyakorlatban adjon információkat.
Így van, tehát nagyon fontos, hogy és bárkivel beszélgetek, felhívom rá a figyelmét, hogy itt ne egy adatszolgáltatási kötelezettségre gondoljon. Tehát ez nem egy adminisztrációs teher a vállalkozásoknak, hanem egy lehetőség, amivel azt gondolom, hogyha jól tudnak élni, akkor valóban nem csak megőrizni, de erősíteni tudják versenyképességüket, hiszen a fenntartható vállalati működés, ha lebontjuk, és nem csak a magasztos célokra, mert nyilvánvalóan nagyon fontosak, de ha nem csak a magasztos célokra gondolunk, akkor valójában az, hogy egy vállalkozás energiahatékonyabban működjön, jobban figyeljen a hulladék gazdálkodására, bevezessen körkörös gazdasági modelleket a saját működésébe, vagy éppen a munkavállalói elégedettségét növelje, ezek mind egyébként jól megfogható gazdasági előnyt is jelentenek.
Kikre vonatkozik jelenleg az ESG törvény, és hogyan fog ez majd változni a jövőben?
Az ESG törvényben van egy felmenő rendszer, egy fokozatosság. Tehát először csak a legnagyobb közérdeklődésre számot tartó vállalatokra vonatkozik, és fokozatosan évről évre lépnek be újabb szereplők. Először csak a további nagyvállalatok, majd végül a közérdeklődésre számot tartó KKV-k is, de például a mikrovállalkozásokra egyáltalán nem fog vonatkozni a törvény. Ugyanakkor azt is fontos elmondani, hogy ez ugye csak a közvetlen alanyi hatája a törvénynek, de mivel itt egy beszállítói lánc átvilágítást is tartalmazó jogszabályról beszélünk, ezért bizony a KKV-kat, elsősorban a beszállító KKV-kat is érinteni fogja, méghozzá a vevőiktől érkező adatkéréseken, adatszolgáltatási kéréseken keresztül.
Ez fokozatosan kerül majd bevezetésre, ugye, és ezt csak reflektálni szeretnék arra, amit az előbb mondtál, hogy azért nagyon jó a magyar szabályozás, mert hogy nem egyből zúdítja rá a piacra ezt a fajta elvárást, hanem az a fajta fokozatosság, az tulajdonképpen 2026-ra fog majd teljes mértékben megjelenni a vállalkozásoknál. Mindenkinek lesz ideje felkészülni erre.
Ez így van, és ami külön nagyon fontos, és ezt egyébként a törvény szövege hangsúlyozza is, hogy ehhez egyébként megfelelő szakmai segítséget is előirányoz a Magyarországon működő vállalatoknak, kifejezetten egyébként például a beszállító KKV-knak. Tehát nem hagyja őket magukra a jogszabályalkotó, hanem konkrét szakmai segítséget, ehhez kijelölt szervezeteket irányoz elő, annak érdekében, hogy a felkészülési idő alatt a szükséges szakmai, akár pénzügyi segítséget is megkapják a vállalkozások.
Erre vonatkozik egyébként a következő kérdésem is, hogy az ESG piac milyen új szereplőket hozhat majd be, illetve hogy az ő munkájuk hogy fog majd megjelenni a rendszerben, és rájuk majd vajon milyen szabályozás fog vonatkozni.
Ez abszolút így van, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a törvény egy magyar ESG ökoszisztémát hoz létre számos szereplővel. Itt nyilván van maga a kötelezett, tehát a vállalkozás, akinek be kell számolnia, illetve az ő beszállítói. Ehhez egyébként igénybe tudnak venni szakértői segítséget, őket hívjuk ESG tanácsadóknak. Az ESG tanácsadók segítségével összeállított ESG beszámolót pedig tanúsítatni kell. Ez tulajdonképpen egyfajta audit. Ezt fogják végezni az ESG tanúsítók. Nyilvánvalóan ebben az adatgyűjtési és beszámolási folyamatban különböző ESG szoftverek tudják segíteni a vállalkozásokat, és végezetül, ha valamely cég úgy dönt, hogy szeretné megmutatni a világnak is azt, hogy ő hogy áll a zöld átállásban, a fenntartható működésre való átállásban, akkor minősíthetheti is magát, ezt pedig az ESG minősítők végzik. Tehát valóban itt vannak ESG tanácsadók, ESG tanúsítók és ESG minősítők is, úgyhogy nem egyszerű, de azt gondolom, hogy viszonylag hamar mindenki számára ez így érthetővé és átláthatóvá fog válni. Nyilvánvalóan az egyes szereplőknek is fel kell, hogy vegyék ezt a szerepet, és elkezdjenek együtt dolgozni a cégekkel. Másrészt az is nagyon fontos, hogy itt egy komoly minőségbiztosítási elem került beépítése, tehát nem lehet azt csinálni, hogy valaki ma kiképzi magát, és holnap már ESG tanácsadóként hát segíti, vagy éppen kontárkodik a cégek körül, hanem meg kell felelnie szakmai sztenderdeknek, és akkreditáción kell átesniük. Ez ugyanúgy igaz az ESG tanúsítókra is, illetve nyilvántartásba kell vetetnie magukat az ESG minősítőknek is. Nekik egyúttal egyébként a módszertanukat is be kell majd mutatniuk. Tehát ez mind-mind a rendszer transzparenciáját és minőségbiztosítását szolgálja.
Egy kicsit nemzetközi szinten képbe helyezzük magunkat, ez ugye egy nem feltétlenül magyar rendszerre épül, hanem egy nemzetközi standardet fogunk majd átvenni, használni, például a GRI-nek a minősítési rendszerét.
Nyilvánvalóan számos olyan, akár jól működő nemzetközi standard, beszámolási standard, adatgyűjtési standard létezik, amelyeket nyilván célszerű, hogyha a jogszabályalkotó, illetve a szabályozó figyelembe vesz. Ugye a részletszabályok még nem jöttek ki, tehát ezeket mindenképpen meg kell várni, de Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnökhelyettese, a már említett MBH Makronom Makroverzum konferencián azért felvillantott néhány szempontot. Ezek között valóban megjelentek a nemzetközi sztenderdekhez illeszkedő szempontok, ugyanakkor az is elhangzott, hogy például a családbarát működés, az mondhatjuk úgy, hogy egy nemzeti sajátosság, ami várhatóan hangsúlyos szerepet kap majd, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz figyelni majd a részletszabályokat. Nyilvánvalóan ezek szükségszerű is, hogy részben kapcsolódjanak a nemzetközi irányelvekhez, de ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy meg tudjanak jelenni valóban a nemzeti sajátosságok is.
És akár más nemzetközi fórumon is át tudják ezt venni akár, mert hogy ez egy jó példa lehet például ez
abszolút.
A családbarát működés.
Abszolút, tehát azt gondolom, hogy megint csak mivel Magyarország itt időben lépett, és nem követője, hanem úgymond diktálja a tempót, ezért könnyen lehet, hogy mások számára is inspiráció szolgálhat majd.
Nem véletlen egyébként, hogy a konferencián a Makronóm az MBH csoporttal közösen hozta létre ezt a konferenciát, mert hogy az MBH Bank szintén élen jár a fenntartható finanszírozásban. Milyen elvek szerint teszik ezt?
Nyilvánvalóan most sokat beszéltünk a reálgazdaság szereplőiről, de valóban a pénzügyi szférában ott talán még régebbre visszanyúlik a fenntartható működés, a fenntartható befektetések, fenntartható zöld pénzügyek kérdésköre. Ebben egyébként a konferencián is Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató helyettese tartott egy nagyon inspiráló előadást, amiben bemutatta, hogy milyen útvonal mentén halad egyébként az MBH Bank a fenntartható működés, illetve a fenntartható finanszírozás felé, hiszen ne felejtjük, itt nem csak egy bankról van szó, amelyik egyébként a finanszírozási és pénzkihelyezési működése során kell, hogy figyelembe vegye ezeket a szempontokat, de itt önmagában egy nagy vállalatról beszélünk, tehát mondjuk így, hogy egy finanszírozó, egy bank két oldalról is érintett ebben a kérdéskörben.
Igen, egyébként olyanok szerepelnek az ő listájukban, mint hogy a Zöld Otthon programhoz való csatlakozás, az ENSZ felelős banki irányelveinek a követése. Létrehozták az erdőprogramot, fenntartható jövő bankja, komplex ESG stratégiát is alkottak, tehát tényleg nagyon széles körben igyekeznek lefegni ezt a területet.
Igen, úgyhogy ilyen szempontból nyugodtan mondtam, hogy kiváló partnerek ebben a munkában, ebben a folyamatban.
A Makronóm Intézet több éven át tartó munkájának az eredménye az a harmonikus növekedési index, ami hivatalosan a konferencián került bemutatásra. Kapcsolódik hozzá ugye egy weboldal is. Mi volt ennek az indexnek a célja? Ez egy nagyon izgalmas dolog szerintem. Milyen adatokat lehet belőle kiolvasni?
Valóban a harmonikus növekedési index, nyugodtan mondhatom, hogy intézetünk egyik zászlóshajó kutatása, terméke. Itt a kollégák több évnyi munkája van ebben az indexben, ami valójában a fenntartható fejlődés mérőszáma. Ugyanis azt látjuk, hogy nyilvánvalóan önmagában a GDP, az egyfőre jutó GDP nem képes kifejezni a jólét fenntartható növekedését, nem képes megragadni számos olyan dimenziót, ami egyébként az emberi jólét szempontjából kiemelten fontos. Ez egyébként megint csak ennek van sokféle nemzetközi irányzata, ez a Beyond GDP, hogy vajon hogy máshogy lehetne mérni a jólét fenntartható növekedését, és úgy találtuk a kollégákkal, hogy nincs megfelelő mérőszám erre. Tehát ez ideig nem létezett. Volt számos kísérlet, de ezeknek vagy a túlzottan leegyszerűsített módszertan a hibája, vagy pedig az, hogy nagyon sok szubjektív, tehát nem adatalapú mutatót alkalmaznak. Úgyhogy az intézetünknél összeállítottunk egy olyan indexet, ez a harmonikus növekedési index.
Nagyon szép neve van egyébként.
Köszönjük. Amely kizárólag adatalapú, tehát objektív mutatókat alkalmaz. Egészen konkrétan 32 változó, ami 50 változóból került kiválasztásra, 6 dimenzió mentén. Ezek között fontos kiemelni nyilván a gazdasági fejlődést és fenntarthatóságot, de megjelenik a pénzügyi fenntarthatóság, környezeti fenntarthatóság, a munka és tudás alapúság, vagy éppen a demográfiai fenntarthatóság. Tehát 6 pillér mentén rendeztük a változókat, és ez alapján összesen 87 országot tudunk rangsorolni és pontszámmal ellátni, méghozzá egészen 2005-ig visszamenőleg. Tehát ezen az új oldalon, ami egy interaktív felület, ez a hni.hu címről érhető el, itt mindenki nyugodtan böngészgethet, akár egy-egy országot, akár különböző évenkénti ranglistákat, össze is lehet hasonlítani egymással országokat, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban egy olyan komplex módszertant, és most már egy olyan interaktív felületet sikerült létrehoznunk, amit bárki nyugodtan böngészhet.
És nyilvánvalóan adódik a kérdés, hogy ezen a harmonikus növekedési indexen Magyarország hol helyezkedik el, milyen adatokkal tudunk szolgálni?
Hazán kapcsán azt nagyon fontos elmondani, egyébként a 29. helyen vagyunk a legutolsó adatok
87
alapján.
87 szereplő mellett talán nem is olyan.
Igen, rossz. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút egy olyan helyezés, amire büszkék lehetünk, de ami még talán ennél is fontosabb, hogy a vizsgált időtávon, tehát 2005-től kezdve az egyik legnagyobb fejlődést értük el, és a legnagyobb előrelépést értük el ebben a rangsorban. Itt egészen konkrétan 2012-ben volt egy trendforduló, és onnantól nagyon dinamikus előrelépkedés sikerült elérnünk. Ez jelentős részben köszönhető egyébként a pénzügyi fenntarthatóságunk megerősödésének, a demográfiai fordulatnak, úgyhogy számos olyan mutató van, amelyben az elmúlt 10 évben nagyon látványosan tudtunk előrelépni.
Vajon a Magyar Nemzeti Banknak mennyire volt egyébként ebben szerepe? Mert ők tényleg egy úttörő szerepet töltöttek be a zöld átállásban, pénzügyi szempontból is.
Nyilvánvalóan itt nagyon sok szereplőt ki lehetne emelni. A Magyar Nemzeti Bank is nagyon korán zászlajára tűzte a zöld pénzügyek kérdéskörét, de összességében a költségvetési fegyelmezettség, az egyébként családbarát szakpolitikák hatásai, kormányzati szakpolitikák hatásai, számos olyan aspektus van, amihez nagyban hozzájárult, és egyébként erre mindenkit ösztönöznék is, hogy böngészve az oldalt és böngészve a számokat, azt gondolom, hogy érdekes elemzéseket lehet majd csinálni, akár egy-egy ország vonatkozásában, vagy országokat összehasonlítva.
Igen, ez is egy kérdés lett volna, hogy vajon kutatási és tendencia következtetésre mennyire lesz majd ez alkalmas, tehát akár egy szakdolgozathoz, vagy egy új hipotézis felállításához például mennyire relatívak ezek az adatok?
Abszolút relevánsnak gondoljuk, hiszen, ahogy említettem, itt több mint 15 évnyi adat áll rendelkezésre 87 ország vonatkozásában és 32 változó mentén. Tehát bárki, aki fenntartható fejlődés témában szakdolgozatot írna, akár doktori munkát írna, azt gondolom, hogy egy olyan adatbázist és olyan tudásbázist tettünk lehetővé, ami egyébként le is tölthető innen, tehát lehet generálni különböző adattáblákat, úgyhogy egyrészt várjuk is erre a visszajelzéseket, másrészt tényleg mindenkit arra bátorítanék, hogy akár nézze meg, milyen szakpolitikai mix tud előrelépéshez, vagy akár visszaeséshez vezetni. És ami még itt hazánk helyezés, illetve előrelépése kapcsán kiemelendő összességében, ez a középosztály megerősítését célzó intézkedések, úgy látszik, hogy ezek például szorosan együtt mozognak a fenntarthatóság iránti igény növekedésével és a fenntarthatóbb fejlődéssel.
Ugye említetted, hogy ebben a listában a 29. helyen áll Magyarország. Hogyha a régió országait nézzük, akkor ehhez képest mi egy jó helyen helyezkedünk el, tehát az a 29. hely, az nyilván, hogyha a teljes listát nézzük, akkor egy elég jó helyezés, de vajon, hogyha az Európai Unió további országait tekintjük, akkor vajon ahhoz képest mi, hogy helyezkedünk el?
Mondjuk, ha első körben a visegrádi régiót nézzük, akkor azt látjuk, hogy például a csehek és a szlovákok néhány helyezéssel előttünk vannak, a lengyelek néhány helyezéssel mögöttünk. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nagyjából hasonló helyet foglalnak el a visegrádi országok, ami mondjuk, ha szomszédainkat nézzük, mondjuk Ausztria 11. helyen van, tehát ők látszik, hogy jóval előrébb. A másik, és itt, hogy mondjam, téfiteket szeretnék eloszlatni, ugye nagyon gyakran látjuk, főleg mostanában a sajtóban is, hogy Romániával példálóznak többen az egyfőre jutó GDP alapján. Hát őket el kell, hogy keserítsem, ugyanis Románia mindösszesen a 46. helyen van, tehát jóval lemaradva mögöttünk. Azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy fontos komplexen a fejlődést, a fejlettséget komplexen vizsgálni és adatalapon, úgyhogy ilyen jellegű vitákhoz is kiváló eszköznek tartjuk a HN-t.
Hamarosan folytatjuk a Holnap tegnapját Dobos Balázzsal, a Makronóm Intézet szakmai igazgatójával. Folytatjuk a Holnap tegnapját a stúdióban továbbra is Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója. Köszöntelek ismét, és akkor folytatjuk is a beszélgetést. Ugye a műsor első felében arról beszélgettünk, hogy nemrég volt egy konferencia az ESG törvény bevezetése kapcsán, de igazából a Makronóm már régóta teszteli, kutatja, méri, kérdezi a piacot azzal kapcsolatban, hogy hogyan érinti az ESG a hazai középvállalatokat, és tavaly is készítettetek ezzel kapcsolatban egy kutatást, és idén is elkészültek ennek az eredmény. Nézzük, hogy milyen adatokat sikerült az idén szereznetek. Elsőként arra vonatkozna a kérdés, hogy a felmérésben a hazai beszállítók középvállalatokat milyen szempontok szerint és milyen területekről választottátok ki a kutatásba.
Ugye, ahogyan arról már beszéltünk is, maga a törvény első körben csak a legnagyobb vállalatokra vonatkozik. De mivel ezektől a cégektől elvárja azt, hogy a teljes értékláncukról, beszállítói láncukról végezzenek kockázatelemzést és gyűjtsenek adatokat, ezért nyilvánvalóan a vevők oldaláról nagyon hamar a magyar tipikusan beszállító középvállalatok is kapnak ESG szempontú adatkéréseket. Kell majd ilyen adatokat gyűjteniük. Éppen ezért mi első körben azokat a cégeket mértük fel, és velük beszélgettünk, akik közvetlenül ugyan nem tartoznak a törvény hatálya alá, de beszállítói mi voltukból fakadóan kell majd ilyen adatokat szolgáltatniuk. A tavalyi év során is ugyanezt a kört, nem pont ugyanezeket a cégeket, de ugyanezt a kört kérdeztük le, annak érdekében egyébként összehasonlíthatóak legyenek az eredmények. És ami látszik, hogy ugyan a válaszadók közel 90%-a azt mondta, hogy ismeri az ESG fogalomkört, ha ez kicsit mélyebbre ásunk, azt látjuk, hogy valójában a beszállító középvállalatok egyharmada ismeri csak mélységében az ESG témakört, de ez még így is 17% ponttal több, mint a tavaly nyári eredmény. Márpedig itt olyan cégekről beszélgetünk, akik jellemzően feldolgozóiparban működnek, és méretükből fakadóan jellemzően középvállalatok, tehát azt jelenti, hogy általában azért 100 fő feletti munkavállalóval, és legalább olyan 4 milliárd forintos árbevétellel rendelkeznek, tehát ezek a tényleg jól teljesítő magyar KKV-k. Úgyhogy azt látjuk, hogy egyébként még itt is jelentős tudásbővítésre van szükség ebben a körben is, azzal együtt, hogy jól látszik, hogy az elmúlt fél év, háromnegyed év alatt azért már jóval többet hallottak erről a témáról.
A beszállítói középvállalatok közül egyébként hányan rendelkeznek egyáltalán stratégiával? Hallottak-e már az ESG törvényről? Ugye itt említetted, hogy azért megemlítjük nekik a témát, akkor azt állítják, hogy mindent tudnak róla. Ha egy picit jobban belemegyünk a részletekbe, akkor azért vannak hiányosságok.
Ez így van. Körülbelül minden ötödik ilyen beszállító középvállalat rendelkezik valamilyen fenntarthatósági stratégiával, vagy dokumentummal, ami azt gondolom, hogy egyébként egy elég pozitív szám. Ami ugyancsak érdekes, hogy ezen cégek egyharmada tervezi, hogy a következő időszakban összeállít ilyet. Tehát összességében a cégek több mint felének vagy van, vagy tervezi, hogy lesz ilyen. Ami meglepőbb, hogy 40% fölött van azok aránya, akik nem is szeretnének ilyet összeállítani, nem terveznek ezzel foglalkozni.
Ez tényleg nagyon magas szám egyébként.
Ez jelenleg mind nagyon magas szám. Hasonló adatokat látunk, amikor azt kérdezzük tőlük, hogy ismerik-e a magyar ESG törvény, mindösszesen 17% mondta azt, hogy ismeri, 42% mondjuk így, hogy hallott róla, és ugyancsak 42% pedig azt mondja, hogy egyáltalán nem is hallott róla. Tehát látszik, hogy közel a fele, valamivel kevesebb, mint a fele ezeknek a beszállító középvállalatoknak nem is nagyon hallott róla, nem is tervez ezzel foglalkozni jelenleg, holott, mint hogy a beszélgetésünk korábbi pontjában érintettük, ez nem adatszolgáltatási kérdés, ez abszolút versenyképességi kérdés.
Lehet, hogy ez azért van akár az ismertsége az ESG törvénynek, illetve azok iránti elvárásoknak, mert mondjuk olyan a partner, aki nyomást gyakorol rájuk, vagy egészen egyszerűen azért van ez az ismerethiány, mert hogy nincs egyfajta elvárás, és úgy vannak vele, hogy feleslegesen nem szeretnék terhelni magukat.
Nyilvánvalóan ennek sok oka van, tehát biztosan függ attól is, hogy egyébként jellemzően milyen ágazatokba szállít be, és ott a vevők, a nagyvállalati vevők mennyire várják el az ilyen jellegű adatokat, meg adatszolgáltatást. Illetve nyilvánvalóan az is érthető, hogyha valaki mondjuk megnézi a jogszabályt, látja, hogy nem vonatkozik rá, akkor egyszerűen félreteszi.
Még.
Még, és ettől egyébként óvainteném a hazai középvállalatokat, ugyanis hiába nem vonatkozik rájuk közvetlenül a jogszabály, a vevőiken keresztül, akikre viszont vonatkozik, nagyon hamar találkozni fognak ilyen jellegű adatkérésekkel.
Igen, ezt akartam volna még kérdezni, hogy vajon hogyan ítélik meg annak a fontosságát, hogy mennyire fogja majd befolyásolni a vállalat működését a jövőben, de nyilvánvalóan itt a partnerek fognak majd egyfajta nyomást gyakorolni rájuk.
Itt egyébként nagyon volt egy kérdésünk erre vonatkozóan, hogy milyen hatásra számít a saját működésére nézve, és itt viszont nagyon pozitív az, hogy az első helyen a leggyakrabban megjelölt válasz az volt, hogy valódi lehetőségként tekintenek arra a cégek, hogy fenntarthatóbb működésre álljanak át, és beépítsék a fenntarthatósági szempontokat a működésükbe.
Tehát a nyitottság az megvan.
A nyitottság megvan, és ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. Nyilvánvalóan látszik az is a válaszokból, hogy tartanak az adminisztratív terheik növekedésétől, de megint csak itt jön képbe a komplex magyar ESG ökoszisztéma, amelyhez egyébként nekik felkészülési időt irányoz elő, minőségbiztosított, minőségi szakmai segítséget, akár pénzügyi támogatást irányoz elő. Talán ahogy ezeket egyre jobban látják majd, és igénybe tudják venni a cégek, úgy az adminisztratív terhektől való félelmük is csökken. Illetve nyilvánvalóan, hogyha itt a fenntarthatósági célok mellett a világos üzleti előnyöket, az energiahatékonyabb működést, a magasabb munkavállalói elégedettséget, a jobban struktúrált, szabályozott vállalatot, ezáltal akár olcsóbb finanszírozási lehetőségeket vesszük sorba, akkor látható, hogy van egy jó pár olyan előny, amit egyébként viszonylag hamar tudnak realizálni, és ami egyébként pénzügyi szempontból is előnyös lehet a vállalkozásoknak.
Igen, olyan ez, mintha egy folyamatos és megállíthatatlan paradigmaváltásban lennénk tulajdonképpen, ami a vállalatok minden területére
ami így is van. Igen, ami így is van.
Oké. Okay. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy vajon a vevőktől kaptak-e olyan jelzéseket, hogy a közeljövőben adatot kell szolgáltatniuk ESG szempontból, és mit mutat adott a felmérés, hogy hányan tudnának egyáltalán ennek az adatszolgáltatásnak megfelelni.
Igen, itt az világosan látszik, hogy bár ugye, ahogy láttuk, kevesen, relatíve kevesen ismerik mondjuk részleteiben a jogszabályt, az, hogy a vevőikkel folyamatos kapcsolatban vannak a témában, az jól látszik, már csak abból is, hogy a válaszadó cégek háromnegyede számít ESG adatkérésre vevőitől, tehát 4-ből 3 cég vagy számít rá, vagy már most is kap ilyen jellegű adatkérést a vevőitől, megint csak viszonylag logikusan leírható területeken. Tehát itt ugye az ESG 3 területet, tehát az E, mint a környezeti terület, erre vonatkozik a legtöbb adatkérés. Itt egyébként jellemzően az energia felhasználása, víz felhasználása, hulladékkezelésre vonatkozó kérdéseket kapnak. Hangsúlyos egyébként az S, tehát a társadalmi láb. Itt elsősorban mondjuk a munkavállalói elégedettség, munkavállalói biztonság, egészségvédelem, stb. Kevesebb figyelem jut jelenleg a G, tehát az irányítási szempontoknak. De ez azért is nagyon jó, mert pont ezek azok a szempontok, amelyekre odafigyelnek a cégek, akkor nem csak a vevőik felé tudnak pozitív képet mutatni, de még egyszer a saját költségszerkezetüket, versenyképességüket is tudják erősíteni, javítani.
Még mindig egy nagyon alacsony szám, ugye, akik adatokat tudnak szolgáltatni, adatokat kell adniuk. Jellemzően, hogyha egy picit mélyebbre megyünk, akkor ezek olyan vállalatok, akik bekérik az adatokat a beszállítóktól, akik egyfajta nemzetközi struktúrába kell, hogy beillesszék például ezeket a hazai adatokat?
Abszolút, itt ugye már volt szó a német beszállítói láncátvilágítási törvényről, tehát tipikusan mondjuk a Magyarországon működő német nagyvállalatok, ők abszolút kérnek ilyen adatokat és beszámoltatják.
Tehát
a
az ő partnereik tűnnek fel ebben a 3-4%-ban.
Így van, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy azok a cégek, akik például tipikusan mondom német multinacionális vállalatoknak szállítanak, ők azok, akik szinte biztosan találkoztak már ilyen jellegű adatkéréssel, de azt gondolom, hogy fokozatosan egyre több ágazat, illetve egyre több reláció lesz, ahol ez fontos. Ugyanakkor az korán sem egyértelmű, hogy egyébként ma ezeket az adatkéréseket tudnák-e, és ha igen, milyen erőfeszítés árán teljesíteni a magyar beszállító vállalkozások. Itt azt láttuk, hogy mindösszesen 15%-a a cégeknek tudná ezt különösebb probléma nélkül megoldani, további 40% pedig extra erőfeszítés árán, de meg tudná oldani. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek közel fele tulajdonképpen ezt nem tudná ma megválaszolni. Tehát nem tudna egy ESG szempontú adatkérésre adatot szolgáltatni.
Igen, ez egy fontos kérdés, hogy az ESG feladatokat hogyan kívánják majd kialakítani a vállalatok, tehát hogy egyfajta külső erőforrást vagy belső erőforrást allokálnak majd ennek a feladatkörnek a teljesítésére.
Erre is rákérdeztünk a cégeknél, és egyöntetűen az jött eredményként, hogy a meglévő munkavállalók képzésével, feladatkörének a bővítésével kívánják megoldani, tehát tulajdonképpen a cégek közel 90%-a azt mondta, hogy nem kíván emiatt létszámot bővíteni, hanem a meglévő kollégákat. Itt nyilvánvalóan több olyan terület lehet, akár az egészségvédelemmel foglalkozó kollégák, akár a HR terület, akár a pénzügyi terület, akár az energiamenedzsmenttel foglalkozó kollégák, tehát számos olyan terület van, ami mondjuk így, hogy most versenyezhet a cégen belül, hogy megkapja ezt a feladatot. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a nap végén ez vagy a pénzügyi területhez tipikusan, vagy pedig egyfajta stratégiai területhez, tehát akár közvetlenül az ügyvezetőhöz, vezérigazgatóhoz rendelten tud majd jól működni, pontosan azért, mert ez mind a környezeti kérdéseket, munkavállalói, illetve általában a vállalatirányítási területeket lefedi, tehát abszolút a vállalat életében stratégiai pozíció, stratégiai terület, úgyhogy az a várakozásunk, hogy fokozatosan az idő előre haladtával majd ezeken a területeken fog összpontosulni az ESG.
Igen, és valószínűleg ezek a kollégák, akik akár a HR-ben, vagy az egészségvédelemben, vagy a pénzügyön dolgoznak, valamilyen továbbképzésen kell, hogy ezt majd elsajátítsák, tehát nem kívülről fog érkezni egy szakember, tanácsadó, lehet, hogy adott esetben ilyet is igénybe kell majd venni, de ahhoz, hogy ő megfelelő tanácsadással el tudja látni a kollégákat, ahhoz kell egyfajta közös nyelv, egy közös tudás, amin a fejlődés, illetve később ugye a releváns adatszolgáltatás megvalósulhat. Szóval azt feltételezem, hogy itt majd a külső piacon valószínűleg ez a fajta belső vállalatokból érkező szakemberképzés is majd egy feladat lesz például az oktatásban.
Abszolút, tehát amennyire egyöntetően látszik az, hogy nem szeretnének új osztályokat létrehozni, vagy új kollégákat felvenni az ESG vállalaton belüli kezelésére, számomra kicsit meglepő módon ugyanennyire nyitottak arra, hogy egyébként külső segítséget vonjanak be a cégek, és itt egyébként kifejezetten a tanácsadók szerepét emelném ki. Minden második válaszadó azt mondta, hogy vonna be tanácsadót arra, hogy ezt az ESG rendszerét, fenntarthatósági stratégiáját kiépítse, majd ezt követően nyilvánvalóan a képzések szerepe értékelődik fel, és nagyon jelentős igény van most ESG képzésekre, kifejezetten egyébként az általános jellegű ESG képzésekre is. Így gyakorlatilag a válaszadók 100%-a, közel 100%-a azt mondta, hogy szüksége van ilyen képzésekre, nyilvánvalóan pont azért, hogy a most még nem feltétlenül ilyen munkakörben dolgozó kollégáit fel tudja készíteni. És fokozatosan nyilván, ha megvannak az alapképzések, utána nagyon érdekli őket a vállalati beszámoló elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás, a különböző minősítésekre való felkészülés, tehát ezekre is egyébként elég jelentős igényt jeleztek a vállalkozások, de elsően abszolút még mindig az általános ESG képzések állnak.
Igen, és azért ne vegyük le a fókuszt arról, hogy most vagyunk egy bizonyos ponton az ESG tekintetében, ami egy nagyon dinamikusan, folyamatosan fejlődő és változó szektor, illetve tudásanyag, tehát valószínűleg ez nem egy olyan statikus tudás lesz, amit idén megszerzünk, és aztán ezzel el leszünk 5-10 évig, mert hogy nagyon-nagyon dinamikusan változik. Ugye a törvény is most jött ki decemberben, és már egyfajta módosítást végeztek rajta, szóval folyamatosan ott kell, hogy tartsuk a kezünket az ESG úttörőjén, hogyha így tetszik.
Abszolút így van, tehát nyilvánvalóan itt a képzés mellett a továbbképzés szerepe is nagyon-nagyon fontos. Ezért is nagyon örvendetes, hogy például a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség, ami a Nemzetgazdasági Minisztérium háttérügynöksége, ők kifejezetten a képzési piacminőség biztosítására fognak figyelni, illetve arra, hogy megfelelő képzési programok álljanak rendelkezésre mind a tanácsadók, mind a vállalkozások munkavállalói számára, úgyhogy itt pedig az ő szerepüket kell kiemelni, mint vállalati támogató ügynökség. Illetve ugyancsak visszajelezték a cégek, hogy nyilvánvalóan ebben a felkészülési folyamatban, ebben akár pénzügyi támogatása, akár tanácsadói voucher, vagy egyéb formában is számítanak segítségre. Itt megint csak az MGFÜ szerepét emelném ki, akik egyébként most is éppen fut egy energetikai tanácsadási voucher programjuk, tehát én mindenkit biztatok arra, aki megjelölte azt akár válaszként, illetve nyilván egyéb cégeket is, hogy szeretnének ezt szakmai vagy pénzügyi támogatást kapni, akkor keressék fel akár a vali.hu oldalt is. Tehát van számos olyan lehetőség, amelyel elé élni tudnak, és azt hiszem, hogy érdemes is.
Szeretném egy kicsit kihangosítani az előző gondolatokból, hogy ugye a vállalat irányításban megjelenik nem csak a pénzügyi vonalon az a fajta döntési mechanizmus, ami meghatározza adott esetben egy vállalatnak a jelenlegi, jövőbeni és a későbbi jövőbeni céljait is, tehát a hosszú távú célokat, hanem ugyanolyan erővel és ugyanolyan kompetenciával megjelenik az ESG-vel kapcsolatos döntéshozatali mechanizmus is. Tehát, hogy ez egy fontos fejlődési pont lesz majd a vállalatok tekintetében.
Abszolút, tehát ez egy stratégiai kérdés, és tényleg azt hangsúlyoznám, hogy erre ne adatszolgáltatási, pláne ne egyszeri adatszolgáltatási vagy megfelelési kérdésként tekintsenek a hazai vállalkozások, hanem lehetőségként, hogy versenyképesebben, fenntarthatóban tudjanak működni. És egyébként nagyon érdekes volt, mert a vállalkozások egy igen jelentős része, minden második vállalkozás azt mondta, hogy a jövőben akár külső ESG minősítést is szeretne. Tehát látszik az, hogy szeretnének ezzel foglalkozni, valódi lehetőséget látnak benne, és nyilván, hogyha eljutnak egy olyan mérföldkőz, akkor ezt akár a külvilág számára is megmutatnák.
Még egy kicsit emeljük nagyobb kontextusba ezt a kutatást, mert ugye én említettem, hogy ezt tavaly nyáron elkészítettétek, és aztán most újra megnéztétek, hogy hogy áll a felkészülés, és volt-e valami fajta fejlődés. Ha az összképet nézzük, akkor tisztult-e valamit a fejekben ez az egész? Merre tendál az egész ESG megítélése Magyarországon? Bizakodóak vagytok-e tulajdonképpen, ez a kérdés?
Abszolút, tehát az egyrészt látszik, hogy a téma ismertsége az egyre inkább bővül. Az is látszik, hogy nem pusztán egyfajta adatszolgáltatásként tekintenek erre a cégek, hanem valódi lehetőséget látnak benne, és azt is látják, hogy ez a vevői kapcsolataiban, akár később a finanszírozás kapcsán előnyt jelenthet, később pedig valódi versenyképességi tényezővé válik, és egyébként az is látszik, hogy ennek érdekében hajlandóak külső partnerekkel együttműködni, hajlandóak képezni a kollégáikat, és valóban felkészülési időt és szakmai segítséget kaphatnak a magyar ESG ökoszisztéma szereplőitől.
Így van, alakul ez az ökoszisztéma, és mindenki meg fogja találni benne a helyét, nagyon úgy tűnik, és a beszélgetéseink is ezt támasztják alá, mert nekünk tavaly volt egy hasonló beszélgetésünk ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Holnap tegnapja. Dobos Balázs, a Makronóm Intézet szakmai igazgatója volt a vendégem. Köszönjük a figyelmet.